Észak-Koreában sajtószabadság van, az alkotmányuk szerint legalábbis. A valóság azonban más. Kim Jong-un országában egyetlen központi hírügynökség működik, az internet korlátozott, a televízió adása pedig időszakos. Az észak-koreaiak hétvégenként ugyan egész nap tévézhetnek, hétköznap azonban csak délután 5-től, leszámítva, ha épp vészhelyzet van, vagy épp nagy hírértékkel bíró eseményről akarnak közvetíteni. Ilyen volt például Kim Jong-il halála, amelyet ugyan több napos késéssel, de sírva tudatott a néppel az ország legismertebb tévése, Ri Chun-hee, aki 1974 és 2012 között volt a központi televízió vezető hírolvasója. Észak-Koreában a legfontosabb információforrás a rádió. Gudovics Éva összeállításával folytatjuk.
Ön mit hallgat legszívesebben a rádióban? Műsort az Európában élőkről? Összeállítást egy szomszédos ország konyhájáról? Egy kis nyugati zenét? Vagy talán valuta árfolyamokat? Nem, a kedvenc mindenképp a disszidensek történetei. Nos, ez a tökéletes rádióadás Észak-Koreában. Illetve csak majdnem tökéletes. Az egyetlen szépséghiba, hogy illegális, és ha lebukom, hogy hallgatom, irány a kényszermunkatábor. De minek is kockáztatni, gondolhatják sokan. Elvégre vannak legális adók Észak-Koreában. A fontosabb évfordulókon rendezett pazar állami felvonulást például mindig közvetítik a tévében. Ilyen fontos esemény a vezető Kim Jong-un születésnapja. Aztán ott van az ő néhai apjának születésnapja. Na és az ő apjának a születésnapja is. Ezeknél fontosabb dátumok nemigen vannak a világ legelzártabb országában, és ezeket a jeles ünnepeket mind közvetíti az állami média, kár, hogy ezen kívül mást nem nagyon. Ezek után érthető, ha sokan vágynak valami másra, valami igazabbra. Olyan lehet ez, mint annak idején a Szabad Európa Rádió.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Jó reggelt, kedves hallgatóink!
Bécsben és más nyugati fővárosokban tegnap estétől nem tudtak telefonösszeköttetést teremteni a magyar fővárossal.
A Szabad Európa 42 éven át, 1993 végéig sugárzott a szocialista rendszer magyar hallgatóinak. Hallgatása csak is titokban folyhatott, hiszen a rádióadót különösen veszélyes ellenségként tartotta számon a pártvezetés. Visszakanyarodva Észak-Koreába, a tömegkommunikáció felügyelete az egyik legfőbb eszköz az elnyomó rezsim kezében. Eritrea után Észak-Korea a leginkább cenzúrázott ország a világon. Internet nincs, pontosabban csak egy országos hálózat érhető el, ellenőrzött tartalmakkal, cenzúrázott olvasnivalóval. Mobiltelefont manapság már lehet venni, ám a hálózatról nemzetközi hívás nem kezdeményezhető, és természetesen érkeznek SMS-ben a propaganda üzenetek. Ebben az interjúban Kim Choi-yo, az Észak-Koreai Biológiai Kutatóintézet professzora arról beszél, hogy az emberek büszkék a politikai rendszerre, amelynek részei lehetnek, hiszen a világ másút nagyon instabil. Mondja ezt úgy, hogy Észak-Koreában az egyfőre jutó GDP, vagyis a jólét egyik mérőszáma $1161. Összehasonlításképp Magyarországon több mint 13 000 a Wikipédia adatai szerint. Észak-Koreában hiába adja a mezőgazdaság a termelés egynegyedét, mégis éhezik 6 millió lakos. A több mint 25 000 kilométernyi úthálózatból pedig 724, még egyszer mondom, 724 kilométer aszfaltozott. Vannak azonban fontosabb dolgok is a lakosság etetésénél meg az aszfaltozásnál. Ott van például a hadsereg. Észak-Korea 1.190.000 fős sereget tart fenn. Ez a világ második legnagyobb hadereje az Egyesült Államoké után. Egy fiatal helyi nő szívből szóló köszönetet mond a nagyvezérnek, most figyeljenek, egy élelmiszerbolt előteréért. A vezetőnk ezt nekünk építette, azon dolgozik, hogy nekünk jobb életet teremtsen, és ezért nem tudok elég hálás lenni neki, méltatja a nő az ország első emberét. Arról valószínűleg nem tud, hogy Kim Jong-un a külföldi segélyszállítmányok visszautasításával nagyobb éhezésre ítéli népét, miközben ő maga Svájcban végezte tanulmányait, felesége pedig nyugati luxusmárkák ruháiban és táskáival pompázik az állami rendezvényeken. Talán a luxusmárkákat sem ismeri a nyilatkozó fiatalasszony. Az illegális rádióadók terjedésével mindenről értesülhet. Ezek az adók terjednek, egyre többet tud befogni a lakosság, ha elég ügyes és persze bátor, mert a kommunista vezetés minden lehetséges módon igyekszik felszámolni ezeket. Műszakilag zavarják a frekvenciákat, a kalózrádiók provokációjáról beszélnek, és manipulálják a lakosságot, mint mondják, olyan hiedelmek fertőzik 10 millió északi ember szívét, mint a szabad élet és a szabad döntés. A legtöbb kalózrádió a déli szomszédból sugároz. Az egyik legjelentősebb szerveződés az amerikai hátterű Szabad Ázsia Rádió. Olykor hivatalosan is működtet a dél-koreai kormányzat kalózrádiót. Például amikor a két Korea határán lévő demilitarizált övezetben támadás éri őket. Akkor beindul az északot kritizáló műsorszórás, de ez csak időszakos. Nemrég viszont létrejött az Egyesítő Média csoport, amelynek célja igazán nagyra törő. 1 millió állandó hallgatójuk által változások kikényszerítését várják a következő 5 évben. Észak-Koreában, a világ legelzártabb helyén. Számtalanszor bizonyította már erejét a média, tehát rajtuk nem múlhat a dolog. Most a legfőbb kérdés talán az, hogy Észak-Korea lakossága készen áll a változásokra, vagy még időre van szüksége.
Hyun-soo Lee 17 éves volt, amikor megszökött hazájából, Észak-Koreából. Átsétált egy befagyott folyón. Édesanyját és öccsét hagyta hátra. Kínában aztán megízlelte a szabadságot, és rájött, hogy a világ nem úgy működik, ahogyan azt ő tanulta, vagy gyermekkorában tapasztalta. Később azonban rendkívül magányos volt, és visszavágyott családjához. Észak-Koreában azonban halál, illetve nyilvános kivégzés várt volna rá. Hosszú ideig küzdött, mire megtalálta saját útját, mire boldog tudott lenni. Történetét a Lány 7 névvel című kötetében írta meg. Ő azonban csak egy a több ezer ember közül, akik a határon túlra vágytak. De hogyan képzelhetik el, képzelik el Dél-Koreát, és mi ehhez képest a valóság? Nárai Balázs összeállítása.
Tavaly 1300 embernek sikerült a szabadságba menekülnie. Az észak-koreaiak közül ennyi ember szökött át a jól őrzött határon. Ők pedig azt gondolták, mostantól felvirágzik számukra, eljött a békés életideje a börtönévek után. A BBC tudósítása egy tömeges esküvőn készült, ahol mintegy 100 átmenekült pár fogadott örök hűséget egymásnak. Dél-Korea ugyanis nem csak kalózrádiók révén küld híreket az északi szomszédba, de aki átkel a határon, anyagi segítségre is számíthat. Így például az esküvőt is fizetik. Hiszen az északiak gyakorlatilag nincstelenül érkeznek meg, a mindennapok viszont hamar elkezdődnek. Kiderül, hogy az élet ott sem fenékig tejfel. Van, aki úgy gondolja, hogy a szabadság viszonylagos, és bizony, aki a világ legkeményebb diktatúrájában szocializálódott. Nem mindig tud mit kezdeni a világ egyik legversenyképesebb országában, ami Dél-Korea. Nem annyira egzisztenciálisan, de sokszor mentálisan nehéz az átállás. Van, akinek sikerült, de nem könnyen. Itt van Kim Song-il példája, aki 14 éve lógott meg hazájából. Ez alatt a 14 év alatt volt buszsofőr, építkezésen dolgozott, majd éttermet nyitott, nem nagy sikerrel. Mint elmondta, 3-szor próbálkozott meg öngyilkossággal. A lelki válságból az jelentette a kiutat, hogy arra emlékeztette magát, az életét kockáztatva jutott el délre. Most pedig újabb vállalkozásba vág bele. Csirkehús üzletet nyit. Dél-Korea tehát a világ egyik legversenyképesebb országa, és ez a verseny az állampolgárainak jellemében is ott van. De megvan ennek a lelki lenyomata. Az például, hogy a világon az egyik legmagasabb az öngyilkosságok aránya Dél-Koreában. Az északi szökevények esetében azonban ez az arány még ennek is a többszöröse. Van, akinek egyszerűen nem megy a beilleszkedés. Kim Rian-hi egy 45 éves varrónő, aki 4 éve kísérelt meg sikeres szökést. Ma pedig már bánja akkori döntését. Egyszerűen visszavágyik hazájába. Mint elmondta, a déliek materializmusa, anyagiassága túl sok neki. Távolról sem annyira vonzó, mint a családja, akik nagyon hiányoznak neki. Azt mondja, annak ellenére is hazamenne már, hogy ott éhezne. Ők azok, akik megszöktek. De van az északiaknak egy csoportja, akik délen ragadtak annak idején, amikor a háborúban a két ország közötti határra vasfüggöny ereszkedett, egyik pillanatról a másikra. Még mindig 66 ezeren élnek, többségükben 80-90 éves emberek. Az északi vezetés a közelmúltban újabb 100 családnak engedélyezte az újraegyesítést. Mármint azt, hogy néhány órára találkozzanak déli rokonaikkal. Például annak a 89 éves asszonynak, aki 20 évvel fiatalabb húgát láthatja most. Hugát, akit legutóbb 2 évesen látott. Vagy annak a 95 éves férfinak, aki a háború idején feleségét és 2 lányát veszítette el, mégpedig azáltal, hogy az országhatár elvágta tőlük. Feleségét soha nem látta többé. Most 64 éves lányával találkozhat, akit 2 évesen látott utoljára. A családtagok szigorúan 12 órát tölthetnek egymással, ennek nagy részét pedig kamerák előtt és felügyelet alatt. Eközben Észak-Koreában október elején a hadsereg és a nép ünnepelte a rendszer fennállásának 70. évfordulóját. Az alapító Kim Ir-sent, valamint a mostani kedves vezért Kim Jong-unt. Tízezernyi katona lépett egyszerre Fennyen felvonulási terén. És persze eközben a fővárost járták a 4 hangszóróval felszerelt kisbuszok, amelyekből a nép vezetőit és a rendszer dicsőítő jelszavakat és zenét hallgathatott. Az is, aki akart, az is, aki nem.
Milyen az élet Észak- és Dél-Koreában? Az elmúlt percekben ezzel a témával foglalkoztunk.